Mit, kit kerestek ezek a végzős diákok, hogy a rendszer Balázs Zoltán színész, rendező, színház alapítót adta ki?
Hogy mit kerestek, kit kerestek?
Igen, mit kerestek, hogy Balázs Zoltánra találtak?
Fogalmam nincs, hogy ők mit kerestek, vagy kit kerestek, de engem a tanári kar, illetve a vezetőség hívott meg, abban a reményben, hogy valamit hozzá tudok tenni az ő képzésükhöz, már mint mindahhoz, amit megtanultak az elmúlt évek alatt, valami sajátosat, valami mást, valami speciálisat. Gondolom ez fakad a személyiségemből, az eddigi életutamból, a kitartásukból. Többek között B. Fülöp Erzsébet kitartásáról kell szót ejteni, aki nagyon masszívan képviselte ezen szándékát, hogy én itt tevékenykedjek az ő osztályában, illetve Tompa Klára is az ő osztályában, hiszen ők ugye átlettek örökítve a harmadik évfolyamból. Ezért, mivel ennyire pontosan tudta, hogy miért és hogyan szeretne engem ide csábítani, ezért aztán beadtam a derekamat. De nem bántam meg, mert nagyon szimpatikus csapatról van szó. Nagyon jó erkölcsű, a színház szempontjából jó erkölcsű közegről és fiatalokról van szó, akik a munkát természetes befektetésnek tekintik a folyamatok egészét illetően.
Akkor kérdezem úgy, hogy a tanárok kit kerestek? Tehát kell nekünk egy olyan rendező, aki milyen tulajdonságokkal kell rendelkezzen, amelyet aztán Balázs Zoltánhoz nem csak applikációként, hanem fizikai, szakmai értelemben is.
Nem tudom, hogy ők kit kerestek, engem hívtak. Lehet, hogy valaki mást kerestek, engem találtak, nem tudom. Azt, hogy én milyen vagyok, az kiderül az előadásaimból, kiderül az életutamból, kiderül talán abból, ahogy most beszélgetek, amilyen szavakat használok, ahogy egymásba fűzöm a kifejezést.
Teljesen normális.
Hát, oké, normális embert kerestek, lehet, hogy a sok abnormális után valami normális, vagy épp a sok normális után egy abnormális, ez nézőpont kérdése. Hogyha egy szabad, nyitott, kíváncsi a kreativitásra, figyelemre, az összjátékra, az újratervezésre, a változásra alapozó embert szerettek volna meghívni, akkor talán sikerült. Ez mondjuk remélem hozzátartozik az én jellemzőimhöz.
És Balázs Zoltánnak miben jelentett kihívást itt rendezni Marosvásárhelyen?
Semmi másban, mint amiben bárhol másod. Hát egyszerűen az embernek kell egy koncepció, egy gondolat, egy szándéka legyen, amit azokra adaptál, akikkel találkozni fog, akikről tudja, hogy milyen életutat, vagy milyen pályát, vagy milyen éveket tudhatnak maguk mögött, és hogy mi az a fedezet, amivel szeretnék mindezt kiegészíteni. Tehát a tapasztalatuk, a vágyaik, a gondolataik, a céljaik fontos, hogy időben megfogalmazódjanak, hogy ehhez tudjak én kapcsolódni. Nem mindegy, hogy mi az az anyag, amit ajánlok nekik. Bruno Schulz novelláival dolgozunk, a novella füzéreiből készítünk egy előadást, ami egy nonverbális, asszociatív, nagyon szabad játékos, tehát ugyanakkor Bruno Schulz világát és az egész monarchia végétől a 42-es, 44-es évekig, 942-44-es évekig tartó időszakot öleli föl, amiben azért bőven volt a boldog aranykortól kezdve a békeidőkön át a mindenféle borzalmak elszenvedőiig merítési lehetőség, a háborúkat nem is hagyhatjuk ki, az elsőt meg a másodikat, a nácizmust és a többi, tehát mindenféle rendszer, utópia és ideológia koordinátái között próbálták az életüket tengetni, újrafogalmazni, képviselni azok, akik ezt túlélték, vagy megpróbálták az emberségüket megőrizve transformálni egy másik minőségbe. Ugye Bruno Schulz Kafkának egyfajta parafrázisa, az ő személye, az életútja, a világa, már csak azért is, mert az ő műveiben, a novelláiban is rengeteg az átváltozó gesztus, tehát amikor valaki, mondjuk az apa, például József apukája, Jakub, hol csótányá, hol keselyűvé, hol pedig rákká változva próbálja átörökíteni a minőséget, az értéket, a számára értékes tényezőket, emberi tényezőket egy olyan világban, ami nem feltétlenül az ilyen típusú értékekre, vagy emberi értékekre alapoz, hanem ugye a pozíciókra, a státuszokra, a hierarchiákra, az ideológiákra, a csoportszellemre, és a többi, és a többi. Szóval van miről beszélni, mert ez sajnos hatalmas felkiáltójel az emberiség egén, és bár úgy kéne legyen, gondolom én, hogy tanulunk ezekből, és nem követjük el újra, valahogy mindig ugyanabba a pocsolyából lépünk, és ezt nem árt időben elkezdeni, mondjuk például 5 éves színész hallgatóként.
arra gondolok, hogy aki 20 évesen, mint Balázs Zoltán színházat alapít, a Maladipe színházat, az vagy a világon akar nagyot dolgozni, vagy olyan mondani valói vannak, amelyek feltétlenül kívánkoznak belőle, bár színészként, rendezőként ezt megtehetné, mégis valami azt kéri benne, hogy egy színházat alapítson. Gondolom ez a személyiség, ez még mindig megvan Balázs Zoltánban, és akkor a személyiséget is hívták ide a Művészeti Egyetemre.
Valamit ki akar belőlem piszkálni, mit szeretne belőlem kipiszkálni? Különben a személyiségem állandó mozgásban van, remélem, tehát, hogy nem ugyanaz, ami volt 20 éve, és nem ugyanaz, ami volt 30, vagy akár épp nyáron lettem 40 éves, tehát 40 éve. A lényege 12 éves koromig megtörtént a személyiségem alapozásának, ahogy a szufi tanításban mondják, szeretet, düh és félelem pontos az ember, ezek valamelyike dominánsabb, talán az enyémben a dű, ami azt jelenti, hogy dinamikus, nagyon energikus, nagyon lendületes ember vagyok, keveset alszom, sokat igényelnek a környezetemtől, de csak annyit, amennyit magamtól, és ez nem kevés. Tehát ez nem egyszerű velem kapcsolatban, főleg azoknak, akik folyamatokban szeretnének gondolkozni, tehát például a társulat tagjai, illetően ez egy komoly idegrendszert próbáló együttes lét, ami azt jelenti, hogy elég kérlelhetetlenül és kegyetlenül járom az utunkat, amiben olyan játszótársokra van szükség, akik nem a hírnevet, nem az anyagi jólétet elsősorban, én ezt nem negatívumként mondom, mert nagyon fontos, hogy családot tudjanak alapítani, legyen miből fizetni a lakbért és a gyereket nevelni, de elsősorban kereső, kutató, kíváncsi emberek tudnak nálam, akik befektetnek a saját maguk talentumába, hogy aztán ez a tehetség, tudás, tapasztalat, képesség, egység, ez majd olyan fokra jusson, ahonnan bármikor tud könnyen dobbantani, legyen az egy klasszikus, egy kortárs, kísérletező, vagy opera, báb, bármilyen műfajú színházi műhely. Tehát én azt gondolom, hogy minél szélesebbre érdemes nyitni, akár a személyiségemből fakadó igényeket, akár a környezetünkben föllelhető impulzusok mentén a szándékaink ollójának az ő két fogát. Szóval ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez egy belső igény, és azok tudnak ehhez kapcsolódni, akik legalább ennyire renitensek vagy szabálytalanok, mint én. Szóval én nem tartom magam szabályos alkotónak.
Én, ahogy ismerem B. Fülöp Erzsébet osztályvezető tanárt, bizonyára nem csak rendezőt akart hívni, hanem egy olyan személyiséget is, aki át tud adni a diákoknak hát valamiféle színházhoz állást, nézőpontot, rugalmasságot, újszerűséget, és akkor talált rá Balázs Zoltánra.
Természetesen induljunk ki B. Fülöp Erzsébet személyéből, aki önmaga egy egészen különleges, exotikus és exkluzív személyiség, aki aztán elég szélesre nyitotta az ő érdeklődésének tárházát, és szerintem ez fontos, hogy olyan embereket szeretne, vagy szeretett volna, vagy majd törekszik a jövőben is erre, hogyha lehetősége van rá, meghívni, akik ezt a gondolkodásmódot kiegészítik, gazdagítják, és a fiatalok számára egy másfajta színházi szemléletet is megmutatnak, nem kizárólagosan, de is. Az nagyon fontos, hogy ők egy nagy palettáról tudjanak majd színeket kikeverni később. Ha én ehhez a palettához hozzáteszek egy bizonyos szín árnyalatot, akkor már nem jártak rosszul. Ugyanakkor szerintem fontos, hogy az egyetem is megpróbálja valahogy integrálni az ő mindennapi, hétköznapi működésébe, az amúgy a világ körforgásában már jól pozícionált, most kicsit szerénytelenül hangzik, de ez az igazság, alkotó személyeket, mondjuk aki többek között én is vagyok, aki nem csak Budapesten, nem csak itt, nem csak más országokban van otthon, hanem úgy alapvetően több kontinensen, elég sokat utazok, én magam rendezek külföldi színházakban, és a társulatom, mint turné együttes is sokat jön-megy a világban, ami azért fontos, mert a színészek egyszerűen másképp kezelik a helyzeteket, hiszen lelazulnak, otthonosan érzik magukat mindenféle kulturális közegben, nyelveket beszélnek, könnyen tudják adaptálni a gondolataikat, tudnak alkalmazkodni, improvizálni, sűríteni, tehát haiku formájában tudják összpontosítani a szándékaikat, a gesztusaikat, tudnak nonverbális, verbális, schilleri körmondatokat és egyszerű hétköznapi Kárpáti Péter szövegeket is mondani, szóval itt az a fontos egy alkotónak, egy vezetőnek, amilyen én vagyok mondjuk, akár a saját társulat, akár más intézmények vagy intézetek meghívásának a középpontjában lévén, hogy minél változatosabb, minél gazdagabb, minél személyre szabottabb ajánlatot tudjak tenni. Természetesen vezetnem kell, koordinálnom kell, irányítanom kell, mert másképp partalan a dolog, és egy idő után elfogynak a kreatív energiák, és szétesnek, szétfutnak. Éppen ezért ugye koncepció nélkül nem érdemes sem itt, sem máshogy, sem otthon, sem a világban neki fogni, neki állni bármilyen tervnek, előadásnak, projektnek, hogy ilyen stílusos legyek. Tehát ide is úgy jöttem, hogy volt egy koncepcióm, Bruno Schulz és az ő világa, a novellája, amiből meg lesz szerkesztve egy előadás január 13-ára, amiben az a szándékom, hiszen a gyerekekről érdemes beszélni, ők sokkal érdekesebbek, mint én, hogy az ő mostani állapotukat, mindazt, amit eddig megtanultak, amit eddig tudnak, de még esetleg nem tudták megfogalmazni maguk számára, önmaguk számára, azt egy nagyon jó hangulatú, pozitív energiákkal, de nem álszeretett színház és ilyen mindenki szeret mindenkit alapon történő negédes játékban, hanem egy összpontosított, nagyon koncentrált és sokféle íz, állapot, hangulat váltakozásának középpontjába tudják helyezni. Ez az ő személyiségük, az az ő életkoruk, a vágyuk, a terveik, az emlékeik, mindaz, amit én úgy fogalmazok meg Bruno Schulz nyitó novelláján keresztül, ez lesz az előadás címe is, hogy augusztus. Szóval most még augusztus van, aztán jön a szeptember. Az a kérdés, hogy a nyaralás az hogy töltötte föl őket, és hogyan örökítik át magukat a szeptemberi hónapon keresztül lassan a tél felé, amikor nem lesz ilyen bő az élet velük, és lehet, hogy szűkebb esztendők jönnek, de akkor is észnél kell lenni, szellemi gőzfürdőt kell venni, újra meg újra, és ez a szellemi kondíció, mármint a mentális kondíció, ez fontos, hogy meg legyen alapozva a tanárok által, általam, és mindazok által, akikkel ők össze fognak találkozni pályájuk során, de egyetlen egy alkotó sem tudja átvállalni a felelősséget tőlük, a személyes felelősséget. Nekik tudniuk kell fedezni a saját vágyaikat és a saját tudásukat, és annak ők kell, hogy legyenek a médiumai.
Én most úgy képzelem, hogy augusztusnak a próba folyamatában ők most így vénásan kapják a színházat, legalábbis ennek a tudományát.
Hát eddig is ezt kellett kapják, hiszen ezt tanulták, hogy most egy másfajta beöntést kapnak, az biztos, de én azt gondolom, hogy ők nagyon jó kondícióban vannak, egyszerűen erkölcsileg, ahogy említettem már, jól vannak szerintem fedezve, irányítva, képezve, tehát hogy teljesen természetes számukra, hogy ők dolgozni akarnak, és abban előre akarnak jutni. Tehát nem kell könyörögni, nem kell várni rájuk, ami szerintem nagyon pozitív. Tehát ezt én például nem engedhetném meg magamnak, hogy itt üldögélek, és nem jönnek be a diákok, vagy késnek, vagy ilyesmi. Tehát én biztos, hogy ilyen helyzetet nem bírnék elviselni, mert én azért vagyok itt, hogy velük foglalkozzak, és nem azért, hogy én Marosvásárhelyen turistaként körbenézek. Tehát nagyon szép a város, szeretem a várost, amikor van egy kis lopott időm, akkor megpróbálom felfedezni, de hát nem először vagyok itt, ugyanakkor mégis csak azért jöttem, hogy dolgozzak. Tehát minél többet kiszedjek belőlük, ők meg minél többet kiszedjenek belőlem. Ahogy József Attila mondja, apró Isten darabkákból rakjuk össze magunkat. Szerintem egy színésznek vagy egy alkotónak rengeteg Isten darabkából lehet és kell tudnia összerakni magát. Tehát, hogy figyelem kérdése minden. Én például olyan szerencsés ember vagyok, hogyha visszatérhetek egy kicsit a nyitó kérdésére, hogy mondjuk ki vagyok, vagy mi vagyok én, ezt így nem tudnám megmondani, de szerencsésnek mindenképpen nevezhető az én életutam, mert olyan nemzeti kincsekkel találkozhattam a pályám során, kezdőszínész koromtól, aztán akadémikus koromig, már mint a színi akadémista koromig, és akkor Franciaországban, a konzervátorban, Budapesten, akiknek a jelenléte egyszerűen olyan pluszt adott az én személyiség fejlődésemhez, hogy ezt nem lehet szavakkal leírni, és nem lehet mérni. A Tolnai Klári figyelme, Besenyei Ferenc, Agárdi Gábor, Törőcsik Maré, Béres Ilona, Ladányi Andrea, Sinkó László, csak pár név, akikkel nekem volt szerencsém partnerként, rendezőként, barátként találkozni, beszélni, mai napig Tordi Géza, Almás Éva, szóval olyan csodálatos nemzeti kincsek, kegytárgyak azok, akik alakították az én életemet, amiért nem lehetek eléggé hálás az életnek, az Istennek, a szerencsének, a sorsnak, mert az ő jelenlétüket megérteni, megérezni, a humorukat, a humorukban megfürdőzni akár, az egy kiváltságos helyzet. Ha ebből én valamit a gondolkodásmódból, a hozzáállásból, Császár Angela elhallgatásaiból, Benedek Miklós humorából vissza tudok adni valamit azok számára, akik velem vagy rajtam keresztül találkoznak velük, akkor már megérte.
Statisztákra nincsen szüksége, mert mennénk mi is. Tehát rendezőt hívtak, de egy olyan mesteri gondolatokat hallunk, hogy bizonyára a diákoknak erre is szüksége van. Jól óra tett B. Fülöp Erzsébet.
Ámen.
5 éven át Gyéres Julika tanítja nekik a beszédtechnikát, és akkor hallom, hogy most lesz egy nonverbális előadás. Ez hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Vagy mi a pláne benne?
Nincs pláne benne, lehetne beszéltetni is őket, de én most úgy gondoltam, hogy több minden elmondható szavak nélkül, már csak azért is, mert maga Bruno Schulz, aki persze a szavakat nem akárhogyan fűzi egymásba, tehát nem akármilyen gyöngysorokat és ékszereket alkot a szavak egymás utánjából, meg a jelzők és a jelzett viszonyából, mégiscsak azt mondja, hogy a szó néha megcsalja a gondolatot. Tehát, hogy nem mindig azt mondjuk, amit gondolunk, vagy nem sikerül azokat a szavakat megtalálnunk, amivel azt a gondolatot, ami minket foglalkoztat, az eszenciáját, a lényegét ki tudjuk fejezni. Magyarul válogatni kell tovább, tehát az ocsút a búzától, és egyszer csak el kell jutni valami lényegihez, valami sajátoshoz, valami nagyon szimbolikus, jelszerűbe, és ez maga a kép. Szerinte. Tehát a kép az kevésbé csalja meg az embert, mint a szó. Hogy most a szó és a kép mesdjéje micsoda, az egy színházi kísérlet igazából, de mivel én nagyon sok nonverbális előadást csináltam életem során, ezért úgy talán van egy kis gyakorlatom abban, hogy hogyan lehet a szavak nélküli világot, a verbális világot, egy nonverbális világba transformálni, és ennek a sűrítményét, ennek az eszenciáját egy nagyon szélsőséges állapotokra épülő eseménybe, én a színházi előadást eseménynek tartom, eseménybe sűríteni. Ez azért is fontos, mert én azt szeretném, vagy legalábbis az egyetem kérte tőlem, hogy ebbe valamit segítsek nekik, hogy tudjanak utazni egy kicsit, hogy lássák a világot. Tehát azért, hogyha egy fesztiválra eljutnak, akkor most nem magyar fesztiválra kizárólag, hanem mondjuk Csehországba, vagy a Balkánra, vagy bárhova máshova, akkor nagyon hasznos, hogyha nem a magyar nyelv köti le a nézők figyelmét, már legalábbis azon alapon, hogy olvasni kell a feliratot közben, vagy szinkron tolmács monoton hangon közli az érzelmes mondatokat. Szóval így talán egy kicsit jobban meg tudják érezni azt, amit a Maladipa Színház általam megérzett az évek során, hogy mit jelent a világ körfolyásának részévé válni.
Tehát gesztusokkal és mozdulatokkal, illetve ezekből táplálkozva?
Hát a legegyszerűbb dolgokból. Tekintetből, találkozásból, elválásból, játékosságból, agresszióból, sérelemből, gyűlöletből, féltékenységből, tehát érzelmekből, de az érzelmeket nem generálni kell, azokat meg kell figyelni, hogy miből születnek meg. Általában egy gondolat hozza létre az érzelmeket. Van, ami beül az ember fejébe, vagy bemászik egy bogár oda, ahová nem kéne, és elindul a lavina. Féltékenység és a többi nem kell magyarázni. Tehát a gondolat megszületésének a tettenérése az egy színházi aktus, az egy teremtő gesztus, az egy nagyon különleges lehetőség, főleg, hogyha az színész vagy a színész növendék megengedi magának, hogy megtörténjen vele. Tehát én tőlem nagyon idegen az, amit én különben láttam, ismerem ezt a technikát, ez ma is van, létezik Magyarországon is, meg sokfelé, hogy a takarásban stenkelik magukat a színészek, hogy kvázi állapotba érkezenek már be a jelenetbe. De ezzel az a probléma, most túl azon, hogy vannak hatásos és működő dolgok is, de alapvetően lemarad a pillanat megszületéséről, mert nem tudja a saját maga figyelmét kölcsönözni az adott impulzus számára. Mondok egy példát. Egy mama tudja, hogy ő neki azt kell játszani, hogy a fia a fronton van, és majd hírt fog kapni, amire ugye reagálnia kell, de a hírt is tudja előre a színésznő, hiszen olvasta a darabot, hogy ez bizony halálhír, akkor ugye már készül arra, hogy amikor csönget a postás, nyitja az ajtót, már ugye tragikusan fogadja, és már sejti, hogy halálhír, tehát már zokog. De ugye soha nem szabad elfelejteni, egy másik példa csak ide kapcsolódik, hogy vannak olyan temetések, ahol az özvegy bizony nem sír. És akkor azt mondják, hogy büdös kurva, nem szerette a férjét, elnézést a kifejezésért, de hát így van, mert hogy ugye egy könnyet nem hullat. Aztán hazamegy az asszony, és összeesik, és kikészül, és ott zokog, de ezt nem látja senki. Most színházilag az a dráma, ami egyedül történik a szobában. Azt kell megmutatni, nem azt, ami a temetésen van, az csak hivatkozási alap. Mert ugye az egyik egy nyilvános, a másik egy személyes, intim kapcsolat. Tehát ezeknek a, most csak így feldobtam pár dolgot, ezeknek a vizsgálata adja azt az élményt, azt a lehetőséget, ezt a kapcsolódást, hogy egy színi növendék profitáljon abból, hogy hogyan ismerkedik meg a saját maga személyiségéből fakadó impulzusok igazságával. Nem tudom, hogy követhető volt-e
ultra
sikeredet, de hogy ezek nagyon fontos felfedezések. Tehát például volt olyan színi növendék, aki közölte velem, hogy ő egyszerűen jól érzi magát a próbán, és ettől ő megijed. És én ezt nem értettem, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Hát, hogy és ezt most nem negatívan vagy pejoratíve tolmácsolom, vagy mondom, amit hallottam, hanem mert tényként tudom, hogy ez létezik, hogy ahhoz vannak szocializálva, hogy egy próbának görcsösnek, vagy legalábbis durvának, önmarcangolónak, sötétnek, betegnek, fájdalmasnak kell lennie, mert akkor ott teremtő energiák ütköznek, és mindenféle istenek csapnak össze, vagy félistenek az ember lelkébe. Én meg pont fordítva látom, én azt gondolom, hogy nem dekoncentrált szétesett, de nagyon nyugodt, nagyon laza, nagyon figyelmes próbákból lehet igazán nagy mélységekbe eljutni, mert az ember először csak kiteszi a kezét, és azt figyeli, hogy remeg-e vagy sem, és akkor egy idő után észreveszi, hogy atya úristen, az én ujjaim már remegnek, és eltelt 2 év azóta, hogy legutóbb kitettem, és akkor még nem remegett. Tehát az önmagammal való találkozás élvezete az egy különleges dolog. De ezt lehet médeaként is, lehet fédraként is, és lehet nagyon egyszerű kortárs szereplőként, mondjuk terikeként is, a nem tudom, házmester siratóban is elvégezni. Szóval ezt valahogy érdemes időben elmondani, vagy megmutatni, főleg gyakorlatokkal, mert elméletben is lehet, de inkább gyakorlati terep a színház, a növendékeket pozícionálni, mert akkor van esélyük arra, hogy nem fájdalmas, görcsös, sötét, negatív energiákkal telített, robbanás előtti személyek lesznek pályájuk során.
Már sokat tanultunk, és kezdem irigyelni a diákokat, akik Balázs Zoltán keze alatt dolgoznak. Én tudom, hogy ezt a vizsgaelőadást sokan úgy is élik meg, mint egyféle bemutatóvásár, hiszen jönnek rendezők különböző színházi központokban, és most nézik meg, hogy kit szeretnék ők hazavinni, leszerződni. Ilyen szempontot vesz-e figyelembe? Tehát nyújt-e lehetőséget arra, hogy nagyon-nagyon megmutatkozzanak a diákok, hogy lássák a rendezőt.
Igen, nyújt, de nem nagyon-nagyon. Szóval pont ezt a nagyon-nagyon szeretném elkerülni. Szerintem, hogyha a szó nemes értelmében otthonosan érzik majd magukat a növendékek a helyzetben, az eseményben, a színpadon, a térben, az időben, és szívesen játszanak el bizonyos lehetőségekkel, akkor jó érzés lesz őket nézni, és az ember azt látja, akik ők valójában, és nem azok, akiket mi szeretnénk láttatni, mármint rossz tanárok vagy rossz rendezők. És ezt most úgy általánosságban mondom, mert lehetne nagyon rossznak lenni tanárként és rendezőként is, hogy az ember a saját akaratát vagy a saját elképzeléseit projektálja rá egy színészre, főleg egy növendékre. Nem lehet, belőlük kell kiindulni. Van, akinek jól áll az, hogy énekel, van, akinek nem áll jól, hogy énekel. Van, akinek helyesek az S-betűi, van, akinek nem helyesek az S-betűi. Van, aki tudja magáról, hogy kiáll a fogsora, mint én, van, aki nem tudja magáról. Tehát, hogy ugye például ez az aranybogár módszer, amit kidolgoztam, ez nagyon pontosan alkalmazza, csak hogy értsék a hallgatók a példát, hogy amikor egy ingatlanos, vagy akár egy színész, ez egy másik téma, de mondjuk megyünk egy ilyen ingatlanos, tehát mondjuk cégvezetőknek is lehet ezt. Tehát ingatlanos először találkozik egy potenciális vevővel, akkor tudnia kell, hogy az ő fizimiskája hogy néz ki, mert az első 3-4 másodpercben, sőt fél percig, egy percig biztos, hogy nem lehet komoly dolgokról beszélni, mert még leköti a vevőt a külseje az ingatlanosnak. Tehát, hogy beesett a szeme, nagy a szemöldöke, krumpli orra van, egy foga van, mosott-e hajat vagy sem, tehát egy ideig még csak ezekkel ismerkedünk, nem lehet lényegi dolgokról beszélni, tehát adagolni kell, hagyni kell, hogy megismerje a külalakom által, vagy fölfedezze, vagy hagyja, hogy hasson rá, vagy ne hasson rá, vagy hogy bőbeszédű, nem bőbeszédű, és a többi, hogy lassan tapogatózva eljussunk a lényeghez. A színészet is ilyen, tehát óvatosan kell közelíteni ezt a problémát, mert aztán tárolban kiszalad, elszalad, és visszajött. Tehát, hogy nagyon-nagyon raffinált műfaj ez, de nem szabad erőszakoskodni, nem szabad beelőzni, de nem szabad lemaradni. Szóval sok arányérzék, stílusjáték és jó ízlés kell hozzá. Tehát azt gondolom, válaszolva a kérdésére, mert elszaladtam egy kicsit szokás szerint, mert sokat beszélek. A lényeg az, hogy valahogy őket kell engedni, hogy megéljék a helyzetet, és jelen legyenek. Ne játszanak, jelen legyenek. Engedjék meg valahogy maguknak, hogy történjen velük mindaz, amiért ők ott vannak. Fernando Pessoa, a tudathasadásos portugál költő, akinek az első munkáim között van a helye, mert legalábbis rendeztem az ő verseit, ő azt mondja, hogy szeretné érezni, hogy árad át rajta az élet. És hogyha ezt valahogy vissza lehet adni, de Vörös Sándor is jó példa erre. Tehát, hogy valahogy ez az életáramlás, ez a magától értetődő ég és föld közötti csatorna tud lenni az ember, akkor ez egy csodálatos dolog. Különben a pszichológia úgy mondja, hogy vipasszana meditáció. Tehát amikor átolvad az ember az eseményekbe, tehát nézi például a gyerek a tűz szikráit, és akkor úgy belelátja az emlékeit, a vágyait, a semmit először, és utána egyre inkább valamit. Tehát, hogy úgy a hóba, a hóesésbe átolvadunk. Szóval, hogy a hóesés, vagy füst, vagy tűzropogás lesz az az előadás, akkor jó augusztus.
Zoltán gurúnak is jó lenne, vagy vallás alapítónak.
Színház alapítónak már bizonyította, jó?
Hát olyan meggyőzően és lényeges dolgokat mond, hogy jegyzetelni tudnánk.
Nem csak az előadásra, próbafolyamatra is kíváncsiak lettünk, szívesen beülnék így reggel 10-től éjfélig, ugye, hogyha ez a próbafolyamat.
Tessék, hogy... én nem titkolom, úgyhogy nincs benne semmi művészet.
És hol lehet megnézni ezt a Maladipe színházat? Erdélyben jártak-e már, illetve...
Jártunk, persze, persze.
De Vásárhelyig nem jutott.
De itt is voltunk, épp a legutóbb Viktor Kravcsenko egy személyes kiáltványából én magam voltam. Képviseltem a színházat, de voltunk mi már sokfelé. Marosvásárhelyen is játszottunk, a Tojásé című előadásunkkal, Nagybányától kezdve Bukarestig sokfelé voltunk. Hát Románia az egy otthonos terep számunkra, nem csak miattam, hanem a színházi fesztiválok miatt, hiszen rengeteg fesztivál van Romániában. Sok kapcsolódása van a színháznak román szerzőkhöz is, meg román csapatokhoz is, meg rendezőkhöz. Én Szebenben is rendeztem, a Nagyszebeni Színházban Mester és Margaritát, Temesváron Odüsszeuszval sorolhatnám, de hát a Maladipe Színház Budapesten székel, a Mikszáth téren van egy nagyon furcsa hely a miénk, mert nem fekete, sötét falak közé kell bejönni, hanem egy polgári lakás, nagy szobákkal, fehér falakkal és ablakokkal, amelyek a térre nyitnak, néznek, és a napfény beszűrődik, ezért ha a kutya ugat, a részeg meg közli a mondandóját, miközben előadás van, mi ezt használjuk, tehát nem csinálunk úgy, mintha nem lenne. Tipikus példája ennek, hogy értsék a hallgatók, amikor Fülöp király a Don Carlosban haldoklott, kinyitott az ablakot, kérte a nép segítségét, és ment a focibébé, és mondták, hogy csukd be az ablakot, kit érdekel. És Fülöp, a királyok halhatnak, a focibébének mennie kell. És ez maga az élet. De ilyet az ember nem tud színházban megcsinálni, mert ott ilyen steril körülmények között kell dolgozni. Nálunk meg egyszerűen csodálatos, hogy állandó kapcsolatban, párbeszédben van a valóság, a kvázi színházi fikcióval. Így azt sem tud annyira elrugaszkodni, ezért a hétköznapi közvetlen hangvétel nagyon erős sajátosság a mi színházunknak, ahol az emberek nagyon közelülnek, és ezért talán hamarabb, mélyebben, szorosabban tudnak kapcsolatot kialakítani egy-egy drámai helyzettel, egy-egy szerep alak problémájával, és magával a csapattal, akik ezt képviselik. Ez egy másfajta kondíció. Tehát például vannak olyan színészek, idős színészek, akiket én nagyon csodálok, ilyen nemzeti ragadozóknak tartom, mert hogy nem vegetáriánusok és nem salátalevélen élnek, hanem bérszagra gyűlnek, ezek itt a Kútvölgyi Erzsébet is nagyon sokan, akikkel én nagyon szeretek dolgozni, és nagyon jó velük dolgozni, de van olyan, aki bár szeretne velünk dolgozni, nem tudná ezt megcsinálni, mert annyira másra van nevelve, szocializálva a korábbi színész technikák és színész módszerek, vagy rendezői módszerek, vagy színházi elméleti, gyakorlati tapasztalatok alapján. Ezért ugye az ilyen típusú találkozásoknak meg kell adni a másik felületet, és akkor ilyenkor én elmegyek egy klasszikusabb színházba, és akkor azt szerint, hogy milyen körülmények adódnak, megpróbálom oda adaptálni az adott darabot, az adott formát, tartalmi összefüggést és célokat, szándékokat.
Jövőben Erdély terve van véve, hogy nehogy kihagyjuk a Maladipét?
Persze, persze. Április-május biztos, hogy lesz egy turnénk a Sári László, Vörös Sándor páros alkotásával, Remek hang a futkosásban című félig komoly operánkkal, ami annyira opera, mint én. A lényeg az, hogy ugye eljátszott ez a két csodálatos bohém ember, Sári László zeneszerző és Vörös Sándor ugye író, költő, azzal a lehetőséggel, hogy van egy téma, és annak 12-szeres variációját hogyan tudják prózában, zenében megfogalmazni, és ezeknek a bolygóknak a keringését próbáltuk mi valahogy színpadra tenni, az is egy kicsit nonverbális előadás, bár ott az ének és a hangszerek azért még hozzátesznek egy-két plusz felületet, úgyhogy itt most a következő időszakban biztos, hogy sor kerül majd Erdélyen belül erre a turnéra.
Figyelni fogunk, és akkor április-májusban vadásszuk a Maladipét, de addig is, tehát január 13-án láthatjuk a vizsga előadását a színiseknek.
Igen, nagy buli lesz január 13, augusztus Bruno Schulz novella füzérének közös nevezőjeként.
Eseménye akkor ugye nem előadása. Maradjunk
ennyiben. Ez egy nagyszerű esemény lesz. Például arról, hogy találkozunk marosvásárhelyiek és nem marosvásárhelyiek.
Igen, és valahol azzal az emlékkel vagyunk, hogy a színisek majdnem mindig meg tudnak lepni, hol jó, hol rossz értelemben, de mindig meglepődünk, mint közönség. De akkor ettől a nonverbális előadástól Balázs Zoltán rendezésében, aki ismétlem 20 évesen színházat alapított, rendező, színész, és Nagy Domás, jó előadó, ez fontos, és főleg diák füllel, tehát január 13-án ott leszünk. Mi nagyon köszönjük, hogy két próba közé ide kiszaladt a kocsival, belefértünk mi is, kitesszük a honlapra, hogy minél többen hallják.
Köszönjük szépen a lehetőséget az egyetem nevében, és hát remélem, hogy nem pusztába kiáltott szó volt, tehát valakinek ez érdekes volt annyira, hogy esetleg eljöjjön, találkozzon a fiatalokkal, mert nagyon tehetségesek, nagyon megéri őket megismerni, még akkor is, ha nem tudnak nekik szerződést ajánlani, de megjegyzik a nevüket, a személyiségüket, a tekintetüket, a bokájukat, a hajukat, az illatukat, és ez sokat jelent egy fiatal színésznek.
Kulturpresszó. Hétfőtől péntekig.
Kiengedjük a szellemet a palackból.